WeLearning Podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában. Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit a WeLearning Podcast következő adásában. A mikrofonnál Buga Misi továbbra is, és...
Koltányi Gergő, sziasztok!
Valamint továbbra is itt van velünk Racsmán Mihály, aki a BME professzora, az MTA doktora és az LLKH Nemzeti Agykutatási Programban is részt vesz. Ismételten jól mondtam, nem felejtettem el
semmit. Nagyon szépen köszönöm.
Jó, okay. Igen. Szuper, szóval az előző adásunkban egy picit, nem is picit, eléggé mélyen beleugrottunk itt a memóriába, és az emlékezés, illetve maga a tanulási folyamatokba is, és ott hagytuk abba, ha jól emlékszem, hogy egy picit a szakaszos ismétlésről kezdjünk el beszélgetni, ami ugye a tesztekhez is kapcsolódik, mert valahol itt értünk véget az előző adásnál. Szóval, hogy a tesztek azok baromira fontosak abban, hogy az emlékeinket elő tudjuk hívni, vagy a tanulási szakaszainkat elő tudjuk hívni?
De tulajdonképpen a hosszú távú tanulási siker szempontjából fontosak, és itt azért nem használnám ezt a szakaszos ismétlés ugye kifejezést, mert az ismétlés az mindig valami újratanulás.
Igen,
ez a újra prezentáció.
A magyar nyelv az ismétlés, a tudás anyja.
A szakaszos előhívás lenne az igazi.
Így van, szakaszos előhívás. Igen, ugye nagyon lényeges az, amit ugye úgy hív az angol, hogy ilyen spacing effect, vagy space learning, tehát hogy ugye tudjuk azt, hogy a tömbösített tanulás az mindig sokkal kevésbé hatékony hosszú távú tanulási helyzetben, mint a szétosztott. Annak is nagyon fontosak a szabályszerűségei, mikor kell érkezzenek még hogyha nem is előhívásról beszélünk, hanem általában tanulási körökről, mikor érkezzenek ezek a tanulási alkalmak, mekkora az előhívási siker, és így tovább. De nagyon sok minden van itt ezzel kapcsolatban. Az biztos, hogy minden olyan dolog, ami könnyűvé teszi a tanulást, az biztos, hogy rontja a hosszú távú sikert. Tehát ezt úgy hívta, ez egyik híres memóriakutató, Robert Bjork, az így hívta, hogy angolul desirable difficulty, vagyis a kívánatos nehézség. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy amit fluensen, könnyen elérünk a munkamemóriánkban, mint ez a múltkori adásban beszéltem erről, az egész egyszerűen nem erősödnek meg azok az asszociatív kapcsolatok, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy töredékes, részleges ugye, hívóingerek segítségével. Hívóinger alatt értünk mindent, mondjuk egy kérdést, vagy egy fragmentumot, ami ott van a tananyagból.
Illat,
vagy,
íz, az is lehet.
Az is lehet, igen, hogyha most tágabban beszélünk az emlékezésről, tehát hogyha... Ugye, hát annyira, hogy ugye jól tudjuk, hogy ezek ilyen különböző klinikai állapotokban, például a poszttraumatikus stresszindrómánál ugye egy nagy probléma az, amit úgy hívunk, hogy ilyen flashback állapotok, ugye, igen. Amikor a traumát ugye újraéli a személy, de úgy éli át, mintha jelen lenne. Tehát, mintha az nem a múltban történt volna, hanem most akkor történne. Ugye ez egy olyan tipikus, hogy mondjam, ilyen reaktivációja bizonyos élményeknek, amelyeket pont az idéz elő, hogy ezek nem épültek be az ilyen mondjuk ilyen nagyobb emlékezeti struktúrába, amely egyébként jellemez. Ez egy hatalmas nagy téma, nem feltétlenül a tanulásra, az, amit úgy hívunk, hogy hogyan emlékszünk az életünk emlékeire, mi itt a mechanizmus, hogyan tud ez sérülni, milyennek a kapcsolata a self struktúrával, mit jelent az, hogy mondjuk, hogy hogyan daraboljuk fel az eseményeket, ugye rengeteg mindenről lehetne itt beszélni, hogy bármilyen furcsa, a fejünkben működik egy ilyen vágóasztal az eseményekkel kapcsolatban, és ezeket nagyon pontosan lehet detektálni laboratóriumi körülmények között is, hogyan darabolunk fel egy eseménysorozatot. Így, hogy ti is, hogy most elmondanátok, először beülünk, aztán beszélgetünk, aztán hoztatok nekem vizet, beállítottuk a mikrofont, és így tovább. Tehát hossza. Tehát ezek, de az érdekes az, hogyha most 30 ember végignézni ezt, hogy én ide bejöttem a stúdióba, és az elmúlt mondjuk időszakot, akkor nagyjából mindenhol ugyanolyan, és azt kérném, hogy mindig nyomjanak egy gombot akkor, amikor valami új dolog kezdődik, csak ennyit mondanék. Tehát akkor mindig ugyanott nyomnák meg nagyon. Egy pici kis eltérések lennek, van, aki egy kicsit hajlamosabb ilyen, hogy mondjam, kisebb darabokra törni az eseményeket, van, aki nagyobbakat, és az izgalmas az, hogy pontosan lehet látni, mondjuk hogyha ezt egy, mondjuk úgy csináljuk, hogy közben egy funkcionális MR-ben fekszenek, vagy egy MR-ben fekszenek, és funkcionális MR elemzést végzünk, akkor látjuk azt, hogy mik azok az idegrendszeri hálózatok, amelyek aktívak akkor, amikor ezek az ilyen szegmensek megtörnek.
Jól beazonosítható.
Jól azonosítható, és ennek nagyon fontos köze van ahhoz, hogy aztán mire fogunk emlékezni. Tehát a, ezeken a határpontokon lévő dologra máshogy emlékszünk például, tehát amikor váltás van, ugye ezek az ilyen átváltások vannak egyik eseményből a másikba, a kettő között kevésbé.
Tehát a de azt viszont vissza tudod idézni, gondolom, az asszociáció.
És ezek a horgonypontok, ezek a határpontok, ezek hívóingereként is szolgáltak. Tehát, és nyilván nagyon sok minden, mennyire fontos az esemény, stb. Mennyire illeszkedik abba a nagyobb struktúrában, amit mondjuk úgy hívunk, hogy a saját magunkkal kapcsolatos tudás, ugye? A céljaink hogyan determinálják ezt a célrendszerünk. Éppen aktuálisan nektek az a céltok, hogy most egy interjút csináljátok, nekem meg az, hogy beszéljek, ugye mindenkinek más a célja, de hogy ez mennyire kapcsolódik a nagyobb céljaim, hogy éppen az életben most én éppen mit csinálok, és így tovább. Ezek mind meghatározzák, hogy egy adott emlékhez hogy férünk hozzá. Na most ugye ugyanezek a mechanizmusok működnek a háttérben, amikor egy tananyagot tanulunk meg, csak nyilván egy korlátozottabb, ilyen virtuálisabb területen, hiszen nem hogy mondjam, eseményekkel, meg emberekkel dolgozunk, de mégis a tananyagokat is valahogy eseményekké alakítjuk a fejünkben, és ahhoz ezek a tananyagok, vagy összefüggésrendszerek, vagy jelentés tartományok, ugye attól függően, hogy mennyire komplex ismereteket próbálunk megtanulni, ezeket én elég hatékonyan tudjam gyorsan rekonstruálni, bizony ugyanezeknek a mechanizmusoknak kell lezajlani. És ehhez képest ugye ezzel szemben áll egy tanítási eljárás, ami azt gondolja, hogy a tanítás az, hogy fogom a könyvet, aztán dolgozom
megeszem.
Rajta. Igen, megeszem, vagy hallgatom azt az embert, aki ott mondja nekem, és akkor ugye pont ma az egyik előadásomon kaptam ezt a kérdést, hogy hatékony a jegyzetelés például. És erre az a válasz, hogy úgy egyébként nem, de azért hatékony a jegyzetelés, mert egyrészt ad egy struktúrát, ugye nyilván, tehát valamilyen módon már én már eleve ott, tehát szervezem a dolgot, másrészt egyszerűen azért, mert ott maradok, már mentálisan, mert egyébként ugye azt látjuk, hogyha beteszünk egy kísérletben valakit, és tananyagot, mondjuk betennék valakit egy MR-szkennerbe, ugye egy mágneses rezonancia készülékbe, amely nézni azt, hogy milyen agyi hálózatok lesznek aktívak, és egy előadást kezdenék el adni, akkor a 15. percben biztos, hogy azt látnám, hogy az a hálózat aktív, amit úgy hívnak, hogy az alaphálózat, az a default network, ami azt jelenti, hogy álmodozik. Tehát már abszolút nem foglalkozik az egésszel, egy teljesen más. És mi történik ezben? Az a hálózat, ami az emlékezetünkkel foglalkozik, mert mire kezdünk el gondolkozni, mit kéne csinálnom majd, hogy meg kéne még vennem ebédre a dolgokat, meg ismerősömnek születésnapja lesz, erről jut eszembe, és már és akkor eszembe jut, tavaly is elfelejtettem, most is elfogom, stb. És egy pillanat alatt már egy teljesen másik hálózat. Tehát magyarul már önmagában egy ilyen oktatási helyzetben az egy kihívás, hogy egyáltalán bentartsuk a rendszerben ugye a figyelmi hálózatunkat, és akkor azt gondoljuk, hogy elfelejtett valamit, de nem felejtett el, az emlékezetbe se kapcsolódott ebbe az egész dologba, eleve nem voltak emlékek, tehát hogy a felejtésnek az egy nagyon fontos kritérium, hogy először legyenek emlékek.
És egy olyan impulzussal kell bekapcsolni kvázi a diákot, hallgatót, munkavállalót rögtön az előadásunk elején, hogy ő
hogyha tudom, hogy egy kvíz lesz utána, akkor ez bekapcsol. Mert ugye ezek nagyon fontos dolgok, mert hogyha azzal kapcsolnak be, hogy most elmondja nekem, aztán majd fél év során valamikor majd ki fogja kérdezni, hát azt fogom gondolni, hogy már majd valamikor megtanulom.
Igen.
De ha tudom, hogy fél óra múlva jön a kvíz, és oké, nem lesz belőle jegy meg semmi, de mégiscsak ez egy játék lesz, és már engem is érdekel, hogy meg tudjam csinálni, akkor rögtön ott maradok, mert tudom, hogy ebből kérdések lesznek. Tehát magyarul, hogy minden óra végén van egy kvíz, az már bent tart a rendszerben.
Igen, illetve van szerintem egy tök egyszerű példa erre még, hogy az ember visszaemlékezik akár a középiskolájára. Én elnézést kérek az összes matematika tanáromtól, aki matekot tanított, mert nem sok mindenre emlékszek, viszont vannak olyan tanárok, aki vagy úgy jött be órát tartani, hogy tudtad, hogy ő egy jó fejvicces tanár, és mondjuk úgy adta le az adott töri leckét, hogy már az megmarad benned, tehát rá kapcsolódtál úgy az órára, hogy ő valamilyen élményt adott, és ugyanez van az e-learningben. Én azt gondolom, hogy az e-learningben is tudsz olyat, pláne hogyha online csinálja, vagy egy gép előtt, hogyha már egy olyan élményt adsz neki, akkor...
A bevonódás, a motivációs faktor az nyilván nagyon lényeges, abból a szempontból rengeteg ilyen kutatás volt, és az a lehanguló eredmény derült ki, hogy semmi más hatása nincs ezeknek a faktoroknak, mint az, hogy bent tart a rendszerbe. Tehát valami pluszt nem ad. Mindig azt gondoltuk, ugye, hogy energizál, megnöveli az emlékezeti tevékenységet. Ne, valójában nem. Azért lesz jobb a teljesítmény, ha bevonódom. Mert ott vagyok, igen. Mert egyébként meg nem foglalkozom.
De akkor az már fél siker, nem?
Hogyha bennmarad valaki. Tehát, hogy ezek azért kellenek, hogy egyáltalán elinduljon a folyamat.
Azért nagyon érdekes, mert pont azt gondoltam, hogy ide behoznám, szintén egy ilyen hiedelem, de biztos megvan az alapja, és kíváncsi is volnék rá, hogy azt tudtuk mondani, hogy a történetekre sokkal jobban emlékszünk. Ez az oka, amit mondtál az előbb, hogy a történeteket könnyebb...
Van egy kiváló könyv, azt mindenkinek ajánlom a figyelmébe, egy filozófus írta, nincs meg sajnos magyarul, hogy aki angolul olvasanak, egy Peter Goldie, úgy hívják a szerzőt, sajnos meghalt már, és az a címe a könyvnek, hogy The Mess Inside, mondjuk a belső zűr, zavar, vagy nagyjából így lehetne. És ez pontosan erről szól, hogy az emberi elme bizony egy narratív elme. Tehát mi minden történeteken keresztül értünk meg. Tehát akkor is, amikor az nem történet. Tehát az emberi elme működésének bizony a narratív szerkezet, a narratív thinking, tehát a narratív gondolkodás, az bizony egy alapműködés módja. Tehát a történeteken keresztüli feldolgozás, és az mondjam, a történetek kialakítása az információt, ez biztos egy nagyon fontos tanítási struktúra, vagy módszer, azért, mert az emberi elme alapvetően ezen keresztül
ott
működik.
Ott vannak ezek az eseményszerű vágások, például, ezek, igen, a, ezek igen. a pontok. Igen, a történetben igen. valami változik, így, azt megegyezzük, és ahhoz már tudunk visszacsatlakozni.
Igen. Igen, egy lista, ugye, egy esemény lista, az még nem történet, tehát ott azért szereplő kell, protagonista kell, események, cselekmény kell, stb. És mi ezeket bevisszük ebbe, tehát ebbe a struktúrába. Nyilván egy mondjuk kémia leckébe állati nehéz bevinni egy ilyen struktúrát, de ki tudja. Tehát van olyan pedagógus, aki elő tudja ezt úgy adni, hogy valami olyan keret sztoriba helyezi, amitől érdekessé válik. De ezek azért, hogy mert ez tényleg csak arra szolgálnak, ezek a, és ez nem lebecsülendő, tehát hogy ez egy rendkívül fontos dolog, és nyilvánvalóan annál rosszabb nincs, mint hogy még csak bevonódás és motiváció sincs, de attól még nem lesz hatékony a tanulás. Az csak az alapját teremti meg annak, hogyha jó módszerekkel állunk hozzá, akkor sikeres legyen. És valamilyen sikert el lehet érni, illetve egy nagyon fontos dolgot még hozzátennék, azért rendkívül nagy egyéni különbségek vannak. Tehát azok a módszerek, a transzlációs pedagógiai módszerek, ezek esélykiegyenlítő módszerek. Tehát azt kell megérteni, hogy ezzel mindenki sikeres tud lenni. Uh-huh. Vannak olyan szerencsés emberek, ugye, akiknek elképesztő figyelmi, koncentrációs munkamemória képességei vannak, azok valószínűleg akkor is hatékonyak, hogyha bármit csinálunk. Elolvas egy könyvet, de ő is, egyébként ő is hatékonyabb ezekkel a módszerekkel, csak mert azt onnan tudom, hogy pont a műegyetemen végeztünk ilyen vizsgálatot, hogy a legmagasabb szintű hallgatókkal, ahol a tényleg a legmagasabb pontszám bekerülési feltétel volt, és emelt szintű matematikával kapcsolatban is egy másfél jeggyel jobbak voltak azok, akiknél ezt a módszert használt. Tehát ez egy nagyon magas szintű képességnél is rá tud segíteni. Csak erre ő azt mondhatja akár az ilyet, hogy hát jó, de enélkül is el vagyok. Köszönöm igen. szépen, egyszer átlapozom, és már valamit kivettem belőle, de most nem róluk beszélünk nyilván, hanem általában a társadalomról, és azokról a helyekről, meg azokról a diákokról, akiknek nem ilyen szerencsések az adottságaik, hogy azoknál viszont elképesztő a különbség.
Azért pedzegetném még egy picit ezt a kérdést, mi nagyon sokat használjuk, hogy az e-learningben nehéz, hogy így fogjuk már beletenni azt a fajta figyelemfenntartást, ami ugye egy személyes képzésnél egy karizmatikusnak nevezett ember, aki reflektálni tud a figyelem lanyhulására, egy-két poént be tud dobni, hogyha kell, hogy az e-learningben az van, amit oda tettünk, oda terveztünk. Ezért nagyon gyakran tervezünk gyakorlatilag olyanokat, amit te is mondasz, hogy ilyen hívóingert. Tehát olyan valami, és ezt általában történetekbe rakjuk, és ezeket a történeteket próbáljuk úgy megkreálni, hogy az amilyen történet, amilyen a hétköznapi életben is történik vele, mondjuk egy munkahelyen, tehát a sztori az mindig kapcsolódik ahhoz a dologhoz, amiről szó van. Például egy munkavédelemnél, hogyha azt szeretnénk, hogy ugye figyeljen oda arra, hogyha felmosnak, akkor, és kim van a sárga tábla, akkor az kerülje el azt a felmosást, ne menjen rajta át, mert éppen máshol van. Akkor erre fűzünk egy vicces történet, vagy bármilyen dolgot, amire tud asszociálni, amikor az életben meglátja a takarítónőt a sárga táblával, akkor beugorjon neki az a jelenet, hogy jaj, az milyen vicces volt.
Mintázatfelismerés.
Így van. Hogy ezek azok hatékonyak tudnak lenni.
Igen, hogyha az ilyen típusú. Mintázatfelismerés történik ezekben az esetben, tehát ilyen sémákat, mintákat adunk a tanulónak, és akkor azokat tehát anélkül, hogy akár az összefüggéseket is megérteni, valami felismer egy mintát, és akkor van rá egy kész megoldása. Uh-huh. Most nyilván ebben az esetben ez egyszerű, mert nem lépek rá.
A Kressz is ilyen egyébként? A Kressz is ez alapján működik?
Nem tudom, hogy a Kressz ez alapján működik-e, de őszintén szóval
tehát
nem...
Tehát a stop táblán nem megyek be?
Ja, igen, tehát ilyen értelemben igen, tehát, hogy ezért, tehát aki már régen is rutinosan vezet, az jól tudja, hogy valójában fogalma sincs a Kresszről.
Igen,
ez így van.
Tud kb. 6-7 dolgot, amire figyelni kell, és ez aztán életben marad, és a többieket is életben hagyja. Aki pedig, tehát pont erről szól az automatizáció, erről szól a készségi alakulás, ezért tud, és addig, amíg rutinos helyzetekben vagyunk, ezért tudunk zenét hallgatni, meg beszélgetni. Persze, ha baj van, akkor már nem beszélgetünk, tehát hogyha ott valami olyan helyzet van, amit nem tudunk a sémáink alapján megoldani, hanem ott valahogy kell találjuk, hogy mit csináljunk, mert elaludt a kamionsofőr a belső sávban, szóval az nyilván egy más helyzet, de alapvetően egyszerű mintákat követünk ezekben a szituációkban, tudjuk, hogy mi az a három tábla, amit fel kell, hogy ismerjünk, mire kell figyeljünk, hogyha egy gyanús utcába befordulunk, és így tovább. Úgyhogy így van, tehát és nagyon sok ilyen helyzet, tehát ezek nyilván korlátozottak, de az a helyzet, hogy akarat ellenére nagyon nehéz valakit megtanítani. Tehát, hogy ez
így van.
Nem érdemes szerintem olyan rendszerbe gondolkozni, ami olyan embereket akar megtanítani, akik nem akarnak tanulni. Tehát, hogy az úgy sem fog menni. Lehet ezt persze érdekesebbé tenni, meg ezek jók, tehát abszolút jók, a narratív szerkezetek biztos, hogy jók, az, hogy kontextusban van helyezve, az biztos, hogy jó, a mintázatok jók. Az nagyon fontos, hogy olyan oktatási elvek legyenek, vagy olyan módszerek legyenek, például, mint a transzlációs pedagógia is nyújt, amik biztos, hogy hatékonyak. Tehát, hogyha viszont rászánta magát, akkor ne legyen kudarc élménye. Tehát, ha már, aki viszont szeretne tanulni, az tudjon tanulni. Úgyhogy ez egy, de én mondjam, tehát azt látom, hogy sokszor azon gondolkozunk, hogy olyan embereket akarunk megtanítani, akinek eszeágában sincs ezzel foglalkozni, valami, az pedig nem megy. Tehát az emlékezet az nem úgy megy, hogy valamit ráöntünk, és akkor betapad valamit. Tehát nem. Én magam például is tudom, hogy én az általános iskolában ellenálltam annak, hogy bármilyen módon engem tanítsanak, mert egyszerűen nem voltam hajlandó ezzel az egészen foglalkozni, és nem is sok mindent tanultam meg, azt utána kellett ugye az embernek magának ugye,
igen.
Megoldani, de ugyanúgy megoldható ez is, csak...
Tehát a tanulási motiváció az, hogy az adott személynek vagy célcsoportnak a motivációját arra, mondjuk úgy egyszerűbben a kíváncsiságát felkeltsük, az a minimum faktor, ezt fenn is kell tudni tartani, mert ugye ez ráadásul, ha az elején felkeltettük, az egy dolog, de utána nem szabad megölni, hanem fönt kell tartani, vagy rendszeresen kell bedobni olyat, és közben pedig
és olyan módszereket kell adni, amik emellett ugye ez egy nagyon régi, hát ez most ugye egy nagy divat, a learning to learn, ugye, hogy tanítsuk meg tanulni a diákokat. És akkor megnézi az ember, hogy milyen technikákat alkalmaznak, és azok nem hatékony technikák. Nem. Tehát abban igaza van ennek a kiindulásnak, hogy tanít, azt feltételezzük, hogy tanulni mindenki tud. Ugye megtanítjuk olvasni, írni, járni, minden megtanítunk neki, tanulni nem. Belökjük az iskolába, és azt mondjuk, hogy tanulj, és ha rossz helyet kap, akkor meg leszídjuk. És azt egy kicsit többet kellett volna tanulni. Na de mit? Mit csináljak? Mit többet? Hogy
igen,
olvassam
csak, hogy
el tanulás, többször a könyvet?
Igen, csak hogy a tanulás az itthon szerintem pont úgy, vagy akár a világviszonylatban is, az pont úgy működik, hogy te is mondtad, hogy igen, hát ez kisfiam, ez kettes lett, többet, jobban kellett volna
jobban
tanulni.
Jobban vagy többet. Az érdekes, hogy ott van melletted pont az egyik kedvenc könyvem, Csúcs teljesítmény, Erikson féle, nem tudom, hogy ismered-e, de hogy ugye annak a könyvnek az a következtetése, hogy ahhoz, hogy kiváló teljesítmény jutsál, az kettő dologra van szükség. Az egyik a megfelelő gyakorlás mennyisége, és a másik pedig a megfelelő módszer hozzá. Na most ez az, amikor kisfiam tanuljál többet, meg tanuljál jobban, a többet még hagyján, de ha nem jó módszerrel csináld, akkor tök mindegy.
És a többet, mint a pont a tréningek, illetve a tömbösítő tanulásnak a csapdáiról, amikor beszéltünk, hogy sajnos nem feltétlenül igaz ez. Tehát ez önmagában ez a többet sem igaz, mert a dömpingszerű tanulás az nem jó. Ugye még egy nagyon fontos faktor van, amit úgy szoktak hívni a memóriakutatóknak, mondjuk így fordítanám le, hogy a tanuláshoz felejtés kell. Tehát, hogy egy megfelelő mennyiségű felejtésre van szükség, ez ugyanaz az elv, mint az, hogy ezek a súlyok hogyan változnak. Tehát a prezentáció után muszáj valami felejtésnek bekövetkezni ebből a nagyon magas elérhetőségi állapotból, különben a tanulás nem lesz hatékony. Tehát a dömpingszerű tanulás, hogy a gyerek más se csinál otthon, mint gyúrja a könyvet, azzal tényleg eléri azt, hogy mindig ő az árt helyiket, vagy a dolgozatokat mindig ötösre fogja megírni, mert már előző estét. Igen, csak éppen semmit nem fog tudni. Tehát, de sikeres lesz az iskolában.
Ebbe segíts egy picit megérteni, mert ezt többször hallottam, többször olvastam róla, de nem mondanám, hogy egzakt módon értem, hogy miért van szükség bizonyos mennyiségű felejtésre ahhoz, hogy tanuljál?
Azért, mert a munkamemóriában lévő információk, amik nagyon könnyen elérhetőek, hiszen aktívan vannak tartva. Munkamemóriának hívjuk ezt a mondjuk egy ilyen virtuális tárat képzeljünk el, ami általában a feladat végzéshez szükséges. Tehát itt most nekem rengeteg minden van ugye a munkamemóriában.
Kézirattár. Egy könnyen elérhető.
De inkább olyan, mint ami kim van az asztalon itt minden. De ennél többet jelent, mert ez a operációkat is érti, tehát a műveleteket is érti ez a fogalom, amit mondjuk ezt leírná. Tehát itt nekem sok minden aktív. Én tudom, hogy azért most én pillanatnak tudom, hogy hol vagyok, melyik az az épület, körülbelül tudom, hogy tudok visszamenni a munkahelyemre. Azt is tudom, hogy még kb. Mennyi időt fogunk most itt beszélgetni, tudom, hogy ebben a mikrofonba kell beszélnem, én fejben tartom azt, amiről éppen, és így tovább. Na most ezeket az információkat, most itt, amikről beszélünk, hogyha most két perc múlva visszakérdezem tőled, akkor persze vissza fogod tudni mondani. De hogyha egy óra múlva próbálod elmondani azt, hogy én miket mondtam, akkor ott már törni kell a fejedet, és ez az előhívás. És ha ezt megcsinálod, akkor még egyszer megcsinálod két óra múlva, akkor holnap is emlékezni fogsz rá. Tehát a felejtést így értem, hogy nem egy ilyen aktív állapotban történt visszaadás, és nem az, hogy folyamatosan újra ismétlem.
Megvan, tehát az, hogy időlegesen el kell felejtenem, hogy újra elő tudjam
hívni. Hogy előhívjam, mert addig nincs előhívás, amíg aktívan van a rendszerben.
Klasszik példa, kisfiam, ezt most hagyjad, nagyon sokat tanultál, menjél ki, focizz egyet a szabadba, gyere vissza, és akkor utána jobban fog menni.
A témavezetőm Angliában, kint végeztem a doktori képzést, nem olyan régen, néhány hónapja halt meg, úgyhogy még egy ilyen friss az élményem, így viszonylag fiatal, Martin Conway-nak hívják, egy világhírű memóriakutató volt, és ő amikor pontosan ez történt, hogy én itt jó diákként ott a háromszatyor könyvvel ballagtam ki péntek este hétvégére, megyek a kollégiumba, és ő meg pont jött befele, és meglátta, és azt mondta, hogy azt azonnal menjél vissza, ezt légy szíves, tegyed el, menjél el, sörözzél, ismerkedjél, stb. Tehát, hogy majd hétfőn, tehát, hogy ez így nem megy. És neki ebben teljesen igaza volt, tehát, hogy ez nem megy, ez a állandóan aktívan tartom. Vagyis megy, és hogyha az iskolarendszer már pedig sajnos gyakran erre van berendezkedve, mert ugye azt kell, hogy mondjam, hogy az oktatási formáknak egy jelentős része nem arra van, hogy hatékonyan tanuljunk, hanem hogy jól lehessen menedzselni egy iskolának a működését. Tehát ez egy szervezeti működtetés, és akkor a tanár bármikor bedob egy röpdogát, ez a diák meg fogja tudni mondani, mert előző estés ott görnyedt a könyve fölött, de semmit nem fog tudni alkalmazni ezekből hosszú távon, nem marad, ebből nem lesz egy épített tudás, pláne nem lesz az alapja valami fajta kreatív gondolkodásnak, megoldásmódoknak, mert a
probléma megoldás.
Hát igen, mert a teszteknek ez az egyik legnagyobb, tehát erre rengeteg vizsgálat van, hogy ezeket az ilyen újszerű megoldásokra, tehát az eredeti problémát valamilyen módon transformálni egy új helyzetre, és abból valami kreatív új megoldást, ebben emeli. Tehát ad egy ilyen nagyon erős tudásbázis, de egy korlátozottat, olyan értelemben, hogy könnyű elérni, gyorsan elérhető tudásbázis, és abból a megoldásokat tudja exponálni.
Ez nagyon érdekes, mert mármint az a része a történetnek, hogy például a sportban is van hasonló helyzet, tök egyszerű, hogyha már egy focis példát megengedtek, hogy mindig hát a magyar utánpótlás hol van, hol nincs. És hogy nagyon évek óta arról megy a vita, hasonlóan az oktatási rendszerhez, hogy attól, mert valamilyen csapatsportban egy edző nyert 15 aranyérmet utánpótlás szinten, nem garancia arra, hogy ő egy felnőtt, bármilyen csapatsportban egy felnőtt válogatott játékost ki tud nevelni.
Hát, nagyon sok faktor van.
Igen, nyilván, tehát most a részletekben, de a tanulásban ugyanezt.
Abszolút.
Csak ott meg akkor az a visszajelzés a tanárnak, hogy jó van, a Pistike fölállt, bebiflázta, a tanár elmondta, én leadtam az anyagot, kész, én jó vagyok.
Nekem nézni a skandináv oktatási mondjuk ilyen sikereket, hogy mennyire visszaépítették az ilyen típusú, ilyen ellenőrző, ellenőrzésre alapuló, ilyen dressinges tanulási, nagy teljesítménykövetelő tanulásformákat, és bizony milyen sikeresek. Tehát ott is megvannak a problémák, de azt kell, hogy mondjam, hogy egy alapvető gondolkodás és szemléletváltásra van itt szükség.
Nincs. De akkor a skandinávoknál ez gyakorlatilag radikális volt.
Radikális, igen. Az, mert itt is radikális lehetne, mert összekeverjük a tanulást a bemutatással. Tehát az, hogy elhangzik valami egy tanteremben, az nem jelenti azt, hogy az meg lett tanítva, vagy meg lett tanulva, meg pláne nem. Tehát magyarul, amikor azt mondjuk, hogy hatalmas a tananyag, amit le kell adni, de ennyiről a mezőn is el lehetne kiabálni, valaki felolvassa ott ezt a tananyagot, mert pontosan ugyanaz a hatása. Tehát hogyha az ott a tanulóknak a emlékezeti rendszerében ebből nem képződik tudás, akkor ez egy teljesen felesleges időtöltés, akkor már inkább jobban járnak, igen, hogyha kimennének a jó levegőre és rohangálnak.
Mennyiszer szoktam én mondani, hogy én nagyon szeretem az előadásokat, de legtöbbet az előadó profitál belőle, mert ő viszont előhívja azt, amit elő kell adnia.
Egyébként ez abszolút így van, tehát aki mondjuk kutatói pályán van, az tudja, hogy mennyire sokat számít az, hogy fiatalon már elkezd egyetemen tanítani. Egész egyszerűen kialakul egy strukturált tudás a saját területéről, mert maga az előadás az igen, tehát az ugye az előhívás, főleg ha nem papírról olvassuk.
Hát meg hogy össze kell, elő kell készülni, struktúráltan össze kell szedni. Pontosan. Át kell ismételni, ahhoz elő kell hívni, viszonyokat kell megállapítani. Hát az előadás legjobbat az előadóval
tesz. Ez így van, ez abszolút így van.
Tehát akkor lehetne egy olyan vállalati oktatási forma, ahol mindenki előad. Egymásnak előad.
Nem felejt, vannak ilyen kezdeményezések egyébként. Tehát ugye ez az ilyen share per activity-ben, ugye gyakorlatilag van egy partnerünk, és nekem őt kell tanítanom. Ugye ezek létező forrák. Pontosan ezért, mert ez is egyfajta előhívást. Ugye? Tehát ha tágabban kezeljük, és nem tesztre koncentrálunk, ugye ez vonza a gondolatunkat, mert annyira bevett fogalom, hanem arra, hogy valamilyen módon rekonstruálni, előhívnunk kell ezeket az információkat, akkor az is jó, hogyha én adom elő a többi gyereknek, ugye, mert akkor énnek lesz fejből valahogy rekonstruálnom kellett.
Abszolút.
És az is egy tanítási módszer, hogy a gyerekek egymást tanítják.
Ehhez kapcsolódna a kérdésem is, hogy én tudok úgy jobban tanulni akkor, hogyha mondjuk az oktatási rendszert nem tudjuk most délután megreformálni, de hogy ha mondjuk én elolvasok valamit, és abból nincs teszt, ez legyen felnőtt képzés, iskola, bármi. Ha én a netről letöltök egy sima bármilyen tesztet, mondjuk
az azzal kapcsolatban... Az is, de a legjobb, ha mi megcsináljuk magunknak. Tehát öntanításnak az a legjobb, hogy én magam elkészítem a saját tesztet, félrerakom, és utána, amikor már nem emlékszem eléggé, akkor megcsinálom a saját tesztemet.
Uh-huh. Tehát, hogy magyarul
vagy a partneremet megkérem, hogy legyen olyan kedves, és vonódjon be, igen.
Igen, és írjon nekem egy tesztet.
Igen, és ő nagyon jókat fog röhögni rajta, hogy nem tudom. És itt, tehát, hogy ez egy jó szórakozás, egy ilyen családi kvíz. Hát, ha valakinek gyerekei vannak, azok meg külön élvezni fogják, hogy leég az apu.
Nekem van baráti társaságban, aki rendszeresen járt ilyen kocsma kvízekre. Egyébként, igen, és egyszer leültem velük így kvízen, és egyébként zseni, tehát a sport, ilyen nem tudom, almanakok előkerültek, és hogy annyira érezte magán az ember, hogy próbálod akkor most előhívni azokat a bizonyos emlékeket, igen, és hogy ez tényleg zseni.
Igen, ugye, és ez egy szórakoztató dolog, és magunknak, ha megcsináljuk, az nagyon fontos, hogy mikor lesz a vizsga. Ugye ezt nem győzem elég hangsúlyozni, hogy ne legyen csalódás. Tehát, hogyha ezt előző este kezdjük el csinálni, akkor ez már kész.
Igen, nem valószínű.
Ez egy, ugye tulajdonképpen ugye, itt is azt kérdezik tőlem mindig az egyetemen, ahol meghívnak ilyen típusú előadásra, hogy jó, de akkor hogyan alakítsuk el? Diákokat hogy győzzük meg? Mondom, ez azért nehéz, mert egy életmódváltásra kell berendezkedni, ugye, mert a diák az egyetemi mit csinál? Évközben bulizunk, vizsgadőszakban meghalunk, ugye, mert akkor meg éjjel-nappal nem alszunk. De ugye ez a technika nem működik így nyilvánvalóan, és ennek a technikának, amit ők alkalmaznak, meg olyan szempontból sem értelme, hogy gyakorlatilag tényleg a vizsgákra tanulnak, és nem másra, tehát később nem sokra fognak ezekből emlékezni. Azt akkor évközben folyamatosan ezzel foglalkozni kell, viszont akkor nem kell megdögleni a vizsgai időszakban. Tehát, hogy a vizsgai időszakban ezek már elég jól fognak menni addigra, tehát ott már csak egy ilyen szinten tartásra lesz tulajdonképpen szükség. Tehát ez egy teljesen másfajta, ilyen, de ehhez az kell, hogy maga a teszthelyzet, meg maga az előhívás, meg ezek a módszerek, ezek olyan értelemben ne számonkérések legyenek, mert akkor azonnal bejönnek a stratégiák. Tehát akkor onnantól kezdve ez kész, ez
halott. Az túlélésről szól.
Az akkor kész, akkor pontosan az fog történni, mint a vizsgák.
És mondjuk ilyen teszt, bocsánat, csak még egy kérdés, ilyen teszt példákkal, hogyha saját magamat tudom trenírozni esetleg?
Igen.
És nem csak abban jön az előhívás, hanem egy teljesen más dologba is.
Így van, ez nagyon lényeges, hogy ezek a kutatások, amikről beszéltem, ezek nagyon gyakran foglalkoztak ezzel a kérdéssel, tehát teljesen más típusú formájú teszteken, más tananyagokkal kapcsolatban is.
És működött.
Működik, hogyha a végső teszt, ami az ellenőrzésre van mondjuk, igen, így, az egy teljesen különböző teszt. Tehát nem a tesztre magára tanulok rá.
Értem.
Tehát nem azt tanulom meg, hogy erre a kérdésre ez a válasz.
Megtanulok,
igen, mert ezt nagyon könnyű összekeverni, igen, mert ugye
hát memoriter típusú tesztek.
Memoriter, meg az elitiskolákban nagyon gyakran ezt csinálják, hogy tudják, hogy milyenek a felvételi tesztek, stb. És akkor rátanítják. Matematikából is ugye tudjuk, hogy az elit képzéseknél nagyon gyakran rátanítják a feladatokra a gyerekeket. De itt nem erről van szó, nem konkrét feladatokra tanítunk rá, hanem gondolkodásmódot a feladatokon keresztül.
Nagyon meg asszociációkat valójában a dolgok.
Tehát nem konkrétan azokra, mert itt ott az a cél, hogy meglátom a feladatot, és ja, tudom, erre ez a megoldás, kész, már ezerszer megcsináltuk a gimiben. De ez egy másfajta szemlélet, az valóban egy ilyen mechanisztikus ilyen megoldási trenírozás.
Nagyon sok kérdés fogalmazódott meg bennünk, de az időnk meg rohan. Próbálok gyors lenni. Említetted, hogy a tesztek, vagy ezek az előhívási feladatok, ezek jók. Nekem erről beugrott Csíkszentmihályi és a Flow. Ugye, hogy azt mondtad, hogy angolból azt érezted, hogy a kellő nehézségű kihívás. Igen. Ez ugye a flow zóna, amikor nem így túl van. Könnyű, nem túl nehéz, hanem pont abban a zónában, igen, van. Ez erre érvényes?
Persze, abszolút. Hát ez ugyanaz a gyökere ezeknek a dolgoknak. Ugye a Csíkszentmihályinak ez a motivációs elmélete is gyökerezik ezekben a régi, nagy klasszikus pszichológiai motivációs iskolákban, tehát az Atkinson, stb. Megfogalmazott, tehát hogy a feladat nehézség, erőssége és a saját képességeimnek a belövése hol van. Tehát ezek nyilvánvalóan nagyon nagy átfedés van a két terület között, csak az egyik egy kifejezetten az emlékezet működésére adott ilyen módszertani válasz. A második pedig ennek a motivációs része. Az izgalmas az, hogy maga a teszt pontosan valóban ezt csinálja, amit te is mondtál, hogy pontosan a struktúrája révén, tehát hogy visszacsatolásaim vannak, bevonódok ebbe az egészbe, be tudom lőni a saját szintemet az egész helyzetbe. Tehát a tudás szintemet hozzá tudom igazítani a feladat nehézségéhez. És ugye a Csíkszentmihályi is, ugye, hogy ugye ezek az igényszint, meg egyéb ilyen nagy híres kutatások, ugye ebből emelkedett ki, ugye ez az egész koncepció, ami nagyon sikeres. Tehát az, hogy ne is legyen igen, ne is legyen túl könnyű, tehát nem az óvodásokat kell legyőzni kislabdadobásban, mert hát, oké, legyőzzük, de nem túl nagy kihívás. De ne is legyen olyan, ami messze meghaladja, mert ott
meg nem nyerhetsz. Meg nincs sikerélmény,
de nincs kudarc sincs igazán, mert ugye azt mondom, hogy hát persze nem, hát most jó, oké, hát nyilván.
Igen, de elveszed a motivációt.
Így van, de amikor ugye úgy van belőve, hogy nagyon nehéz, de megy, ugye akkor ez az egész kialakulhat, ez a motivációs alapot, és a tesztnél egyébként nagyon gyakran beszámolnak a diákok arra, hogy ez így van. Tehát miközben ezek mennek, ezek a kvizek, azért járnak az emberek. Tehát azért szombat este az ember nem megy el. Mondjuk lehet, hogy egy matek órára nem ülnénk be így a barátainkkal egy üvegsőrrel, mégis kocsmakvízre meg elmennek, hát be se lehet férni ezekre, ahol ezt megszervezik. Mert pedig hát kérdéseket tesznek, amire válaszolni kell. Most jó, hogy a 80-as évek zenéjéről, vagy a mit tudom én, a futballról, vagy valami, de hát akkor is, az mégiscsak egy vizsgáztatás, és mégis imádják az emberek, és akkor kerülnek ebbe a flow-ba, amikor valóban a tudás szintjük, az gyakorlatilag engedi azt, hogy nehéz legyen, de megy azért a dolog, és nem arról van szó, hogy piszok nehéz, mert fogalmam sincs, mit tudom én, nem is hallottam ezeket az együtteseket, meg nem is túl könnyű, hogy olyanokat kérdeznek, mert annál nagyobb csalódás ugye kevés, amikor elmegy az ember egy ilyen kvízre, és nagyon könnyű kérdések van, hogy mindenki tud.
Igen.
Tehát pontosan erről van szó, amit te mondtál, hogy ennek van egy motivációs oldala, és ezt nagyon jól leírja többek között ez, de hát nagyon sok más hasonló, is, igen, kevésbé népszerű, vagy
hát
hasonló
ezt
népszerű.
Jól ismerjük.
Jól ismerjük, igen. Mert úgyis nem rég hunyt el, ugye Csíkszentmihályi, megemlékeztünk róla, igen.
A kettő dolog maradt nekem a tarsajomban nagyon rövid időre. Az egyik, hogy nehéz jó tesztet írni, vagy van annak módszertana, hogy hogyan írja jó tesztet?
Hatalmas módszertana van, igen, a tesztológiának.
És
még egyszer mondom, a jó, azért nehéz, mert nincs általában véve jó teszt, tehát a céljainkhoz kell igazítani. Abban az értelemben, hogy milyen típusú tudás, milyen típusú alkalmazható ismeretet akarok én elérni, és mire vagyok kíváncsi, ugye? Tehát, hogy lehet, hogy tényleg lehet, hogy egy adott helyzetben mondjuk egy munkavédelmi tesztnél, vagy képzésnél, vagy ezek szerint ez nálatok ez egy ilyen központi kérdés, vagy nem tudom, mert ugye ezt mondta
többször. Ez mindenhol van, igen, kellően utált.
Gondolom, hát igen. Munkavédelem szempontjából lehet, hogy tényleg egy ilyen faktuális, tényszerű is. Tehát egyszerűen tudni kell, hogy ez van, akkor ez történik. Mert gondolom, ennek az a célja elsősorban, hogy ki kell pipálni, hogy voltam ilyen képzésen, és akkor három kérdésre jól kell tudnom válaszolni.
Szerintünk nem, de egyébként igen. A munkavédelmisek szerint se, csak mások szerint.
De van, amikor, ha nem erre van szükség, hanem komplex ismereteket, akkor olyan típusú, úgynevezett ilyen magasabb rendű teszteket kell összeállítani, és most nem feltétlenül a forma itt a lényeg, hogy ez kvíz, vagy ilyen feleletválasztás, vagy kifejtős, hanem az, hogy milyen a kérdésnek a struktúrája, milyen típusú információt kell megmozgatnom ahhoz, hogy ezt a dolgot meg tudjam
választani. És mennyire tudod kontextus.
Így van. Ennek van egy elég nagy irodalma. Nyilván onnan emelkedett ki, amikor ezt ellenőrzés céljából hozták létre, tehát arra voltak is, hogy ott tudom meg azt, hogy tényleg tudja alkalmazni a diák, és ezt be lehet emelni az ellenőrzési oldal vagy aspektus nélkül ebbe az egész tesztel való oktatási módszerbe. És ebben reményénk szerint ez Magyarországon is azért meg fog történni.
Szuper. Mi nagyon sok hangsúlyt fektetünk egyébként arra, hogy az oktatóanyagokban olyan kihívásokat helyezzünk el, amelyek alapvetően a visszajelzésen keresztül az előtt megtanultak megerősítését szolgálják, de ezek mindig kihívások, tehát nem faktuális válasz, hogy akkor abban most mi a helyzet, hanem hogy tudnád alkalmazni azt a tudást, és ebből nyilván minél többet használunk, annál inkább megerősíti akkor az előhívással a megszerzetteket. A másik dolog, amire akartam kérdezni, hogy többször említetted azt, hogy ahhoz, hogy ez a hát nem tudom, paradigmaváltás megtörténjen az oktatási gondolkodásunkban, ahhoz arra van szükség, hogy számítógépes programokat kell, vagy programot kell erre csinálnunk. Miért gondolod te azt, hogy ez a számítógép lesz a megoldás?
Azért, mert nem lehet ráterhelni ezt a fajta...
Túl nagy humán munka egyszerűen.
Igen, a tanárra. Tehát, hogy egyrészt el se indul az egész folyamat, hogyha a tanár ez egy plusz feladatként éri meg, hogy ő most minden egyes órájához, minden tananyagához képezzen megfelelő mennyiségű, megfelelő minőségű teszteket, azt a megfelelő ütemezéssel adja, ráadásul tudnia kéne, valahogy illesztenie kéne a csoportnak a teljesítmény, ezt egyszerűen manuálisan per tanár, per tananyag az gyakorlatilag megoldatlan, tehát az gyakorlatilag elakadna éppen emiatt. Tehát ahhoz, hogy itt valóban paradigmaváltás legyen, klasszikusan a paradigmaváltásra szükség, itt valami infrastruktúrális váltásnak kell lennie. Ha a tanár számára van egy olyan irányítási rendszer az egész országban, mondjuk a közoktatásban, hogy ő biológia tanár és hatodikosokat tanít, és akkor neki ott van a tananyag, ugye, mert az rá van töltve erre az egészre, és ő az bármikor el tudja indítani. És azt mondja, hogy én ehhez osztályhoz, és még azt is tudja a rendszer esetleg, hogy a osztályában leszűrte azt, hogy kinek mondjuk az alapkognitív képességei mi, és azt mondja, hogy neked ilyet dobok a tabletedre, neked olyat, és ő csak megnyomja ezt a gombot, hogy ehhez az órához ez kell, akkor az egy alkalmazható dolog. Hogyha neki ezt otthon kellett előző nap ehhez az órához speciálisan 28 tesztet legyártania, akkor ez nem fog működni. Tehát ezért gondolom, hogy ez egy informatikai támogatás nélkül ez nagyon nehezen megvalósítható, mert személyre szabott, mert komplex, mert olyan ismereteknek az alkalmazásáról van szó, ami megoldhatatlan egyedi tanár, egyedi óra szintjén, és felesleges is, mert miért kéne mindenkinek ezeket újra legyártania, hogyha a tananyaghoz le lehet ilyeneket gyártani. De mondom, például a Szegedi Tudományi Egyetem most nagyon aktívan gondolkodik, hogy ez egy ilyen nagy országos programot ezzel kapcsolatban indítani. Benneteket nyilván az üzleti szféra jobban érdekel, de minket elsősorban az oktatás, közoktatás, a felsőoktatás, de nagyon nagy áthallás van a kettő között, tehát miért ne lehetne alkalmazni ezt az e-learninges felületeken is. Igen.
No, hát én azt gondolom, hogy egy borzasztó izgalmas fél órát töltöttünk ma is együtt. Én azt gondolom, hogy végtelenségig tudnánk még erről beszélgetni. Úgyhogy majd meg is próbálunk még rávenni egyszer-kétszer, hogy látogass meg minket, ha időd engedi, és még egy csomó izgalmas témával szórakoztatnánk a kedves közönségünket. Én azt gondolom, hogy adtatok nekem ma egy borzasztó jó üzleti ötletet, el is fogom árulni, ez pedig a vállalati kocsmakvíz módszere, amivel is összekötni az on-site tréningeket és a hatékony tanulást. Ennek a pontos kidolgozásával majd jövünk vissza, csak vicceltem, de hogy valami ilyesmi irányba érdemes elindulni. Mihály, neked köszönjük, hogy itt voltál, és nagyon élveztük. Reméljük, hogy legközelebb is meglátogatsz minket.
Viszontlátásra, szervusztok!
Köszönjük szépen! Szervusztok. Mindenkinek, aki hallgatott minket, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
Szuper, nagyon köszönjük!